Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Molitoris Dániel, ortopéd, traumatológus. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
Egy nagyon érdekes felvetést tett a kerékpáros klub elnöke néhány hete. Azt mondta, hogy nem szabad kötelezővé tenni a sisakot, mert annyian tennék le a kerékpárt, hogy végül az egészségügyi előnyük elvesztése miatt több életévet veszítene a társadalom, tehát nem egy ember, mint amennyit a sisak a balesetkor képes megvédeni. Statisztikai módszerekkel támasztotta ezt alá, meg más országok tapasztalatával, de azt nem mondta, hogy a sisak nem jó, azt mondta, hogy a sisak az nagyon jó, az véd. De mi most nem ezzel szeretnénk foglalkozni, hanem azzal, hogy miféle terhelésre van tervezve az emberi koponya. Kibírja 12 menetet Mohamed Ali ellen, kibírja a szuperszonikus repülés terhelését, de néha azt se, ha az ember legurul a házának a lépcsőjén.
Igen, ez így van. Mindjárt egy kicsit belekötnék ebbe Muhammad Ali ellen való küzdelmet. Nem igaz, hogy kibírja, mondjuk úgy, hogy egy ideig talán elviseli, de egy idő után nagyon komoly sérüléseket hoz, és ugyanez van a gyorsulásnál is. Amit a koponyáról, illetve az ajról tudni kell, az az, hogy akárhogy is vesszük, a koponyán belül van egy zárt tér. És ebben a zárt térben nagyon pontosan meghatározott nagyságú, mennyiségű szövet és folyadék helyezkedhet. Ezt hívják egy ilyen Monroe Kelly nevű doktrinának, aminek az a lényege, hogy körülbelül 1400 köbcenti agy van benne 150 milliliter vér, és kb. Ugyanúgy 150 milliliter úgynevezett ilyen agyfolyadék. Ennél nem lehet több. Sehogy sem lehet több. És amikor egy koponyasérülés történik, ha most végigvesszük, hogy mi történik egy koponyasérülés során, akkor alapvetően az agyszövet, hiszen most arról beszélünk annak a túléléséről, kétféleképpen sérül. Van egy úgynevezett elsődleges sérülés, ez maga a sérülés pillanatában az a károkozás, az a károsodás, ami ellen igazán nem tudunk mit csinálni, ugye ez az, amikor beütjük a fejünket, ne adj Isten, egy éles tárgy berepeszti a koponyát, és maga az agyszövet károsodik. Ez az egy úgynevezett elsődleges agykárosodás, ami egy azonnali agyszövet vesztéshez vezet, és ezután van egy sokkal bonyolultabb folyamat, az úgynevezett másodlagos károsodás, amikor az agyszövet elkezd duzzadni. És ettől a duzzadástól lesznek azok a problémák, amiket nagyon-nagyon nehéz orvosolni, és tulajdonképpen életet veszélyeztető állapotot hoznak létre, hiszen adott az a volumen, amin belül vagyunk, és ez a volumen ez elkezd megnövekedni a duzzadás révén. És emiatt az agy, mivel nem tud hova menekülni, egyre nagyobb károsodást szenved el.
Bocsánat, még visszamennék a legeslegelejére. Ezek a mennyiségek, amiket felsorolt, ezek általános érvényűek, minden emberre vonatkoznak? Bástya elvtárs hatalmas fejében is nagyjából ugyanezek a mennyiségek vannak, meg egy egészen pici ember fejében is ugyanezek a mennyiségek és arányok vannak?
Az arányokon van a hangsúly, tehát tulajdonképpen itt az a lényeg, hogy van egy zárt falu, zárt térfogatú üvegem, vagy egy feszes falu valamilyen tárolóra keszem.
Ami nem tud tágulni.
Ami nem tud tágulni, és ebben helyezkedik el maga az agyszövet, körülvéve nem összenyomható folyadékkal.
Ha levegő lenne benne, akkor egyszerű lenne, akkor, mint egy pumpába, akkor azt tudna tágulni, de igen, nem levegő van.
És hogyha belegondolunk, hogy milyen zseniális a természet, ugye a szülésnél a csecsemők ezt megoldják. Hiszen nekik a koponyájuk még igazándiból nem csontosodott össze. A kis koponyacsontok el tudnak egymás mellett csúszni, és ezt teszi lehetővé a megszületést az agykárosodása nélkül. Tehát tulajdonképpen, amikor nekünk egy idő után a gyermekeknek elcsontosodik a koponyája, bezárul az a menekülési útvonal, amitől egy ilyesfajta koponya vagy agyi sérülés mi tulajdonképpen relatíve, egyszerűen túl tudunk élni.
Maga az agyszövet az nem rugalmas, nem összenyomható, abban is folyadék van, tehát az is nyomás az tartó.
Az agyszövet önmaga, hogyha nem lenne folyadékban, akkor tulajdonképpen valamilyen szinten rugalmas tud lenni, és össze lehetne nyomni, de ez élettani körülmények között nem valósul meg. Az agyat körülveszi egy folyadék, illetve ott vannak az erekben a vér, az artériás vér, a vénás vér, tehát ott is történik egy oxigén átadás, de ugye ez nem az az oxigén, ami levegő és összenyomható, hanem ez egy úgynevezett oldott oxigén. Tehát tulajdonképpen ilyen szempontból az agy szövet nem összenyomható ebben a koponyaűri térben.
Hogy helyezkedik el az agyszövet ebben a zárt, kemény burokban valami az agyszövet meg a csont belső része között van az a folyadék?
Igen, tehát ez több szinten helyezkedik el, vannak különböző hártyák, ezeknek nagyon fontos szerepük van az agynak az oxigén, illetve a vérellátásában, illetve a különböző tápanyagoknak az ellátásában, és az agyat, az körülveszi ez a bizonyos folyadék, ez az agyfolyadék. És ez az agyfolyadék, ez légmentesen zárt, és ez nagyon fontos megint, légmentesen zárt, és nem engedi meg azt, hogy az agy ide vagy oda elvándoroljon a koponyán belül, ez a pozitív része. A negatív része pedig az, hogyha elkezd növekedni a nyomás, amit megbeszéltünk, hogy elég sok mindentől lehetséges, akkor nem nagyon tud hova menekülni.
Jó, de most ezt úgy kell elképzelni, hogy az agyam az ugye, tegyük fel biztosan kisebb térfogatú, mint maga a koponyám. Ha a koponyámat éri egy ütés, akkor az agyam szövete az elmozdul a saját tehetetlensége miatt, és az folyadék áramlik benne, vagy nem tud elmozdulni. Ha ütés éri a fejemet, akkor az azonnal az agyam szövetére is fog hatni.
Ez igen, tehát áttevődik a mechanikus energia az agy szövetre is tulajdonképpen. Valamilyen szinten azért ugye, amit a koponyát körülveszi látszövet, bőr, bizonyos helyeken még egy nagyon vékony izom réteg is van, ezek minimálisan tompítanak, de ez nem jön szóba. Tehát amikor a koponyánk megütődik, aznak az energiája az nagyon-nagyon gyorsan és nagyon közvetlenül és szinte energiaveszteség nélkül át is tud tevődni az agyszövetre is. Uh-huh. Ez az elsődleges sérülés.
Uh-huh. Az agyszövet mit bír ki? Milyen lassulást bír ki? Ugye amikor beütöm valahova a fejemet, akkor egy állandó sebességből nulla sebességre fog átmenni a fejem, tehát valamilyen lassulást ki kell bírnia. Van erre valami képlet, hogy mi az, amit általában képes kibírni, vagy ahány ember annyiféle?
Én ilyen képletről nem tudok. Amit tudunk az az, hogy van egy olyan nyomás határ, amit mi tudunk mérni, természetesen ez már az az orvosi ellátás, ami beavatkozással jár. Így van, tehát ezt természetes körülmények között nem látjuk, csak tudunk róla. Ami alatt az agyszövet még tud dolgozni, illetve károsodás nélkül képes létezni, és van egy olyan nyomás határ, ami fölött ez a fajta működés már károsodik, és van egy olyan nyomás határ, amire azt mondjuk, hogy na ez már biztosan életet veszélyeztető.
Azt értem, mert ez könnyen elképzelhető, hogyha az agy, a koponya betörik, és valamilyen tárgy behatol az agyba, és az ott egy sérülést csinál, akkor az pusztulással jár. De a lassulás, az miért jár az agyszövetben pusztulással? Összetörik benne valami? Hát az ember úgy képzeli, hogy ez egy lágy dolog, a lágy dolgok, rugalmasak, azok nem tudnak összetörni az agyszövet, nem olyan, mint egy pohár, hogyha nekiütöm, a falnak akkor szilánkokra törik.
Van egy mechanikus beadás, ugye ez a hirtelen sebességváltozás és a lassulás, és erre van egy reakció. Tehát itt már tulajdonképpen az elsődleges, nagyon gyors elsődleges károsodás után a bizonyos másodlagos károsodásról beszélünk. Az agyszövet bármifajta sérülésre egyetlen egy válaszreakciót ismer, az, hogy megduzzad. Tehát a különböző folyadékterek, azok elkezdenek vándorolni. Ennek nagyon sok oka lehet, megváltozik ott az anyagcsere, megváltozik az a belső millió, amitől ezeknek a szöveti tereknek az állandósága biztosítva volt. És mivel a folyadékok elkezdenek áramolni, illetve az agyunk az ilyen, ezért az agyszövet egy dúzzadással válaszol. Tehát tulajdonképpen, amit mi látunk kórházi körülmények között, amikor megtörténik az elsődleges károsodás, hogy általában akkor nem vagyunk ott. Amikor megérkezik a sérült a kórházba, akkor ő már tulajdonképpen az elsődleges károsodáson túl van, és már a másodlagos károsodás szakába érkezett, tehát ennek a bizonyos agyi dúzzadásnak vagy az előszobájában van, vagy már az elkezdődött, és mi tulajdonképpen ez ellen kell, hogy harcoljunk, ez kell, hogy kontroll alatt tartsuk, és van egy olyan időszak, kinél mennyi, de általában divat szokott lenni, amikor mondják, hogy az első 72 óra. Tehát az első 24-72, akár hosszabb időben ennek az agyszövetnek a duzzadása jellemzi azt az ellátási kényszert, amivel mi futunk az események után, és igyekszünk ezt a másodlagos károsodásnak a mértékét csökkenteni, lehetőleg ismét visszahozni a normál körülmények közé.
Én még mindig visszamennék a sérülés előtti időpontra, mert akkor fogom jobban megérteni. Az ember, hogyha a saját a koponyáját megtapogatja, azt látja, meg azt érzi, hogy ebben vannak nagyon erőteljesnek tűnő részek, itt az elején, a fején, meg vannak sokkal lágyabb részek, ahol feltételezi, hogy itt a csont szövet is vékonyabb, mint máshol. Számít, hogy a sérülés iránya az honnan éri az ember agyát?
Abszolút, teljes mértékben. Mondhatjuk azt, hogyha végigmegyünk az evolúción már így gondolatban, akkor az embernek a koponyája az arci területen ugye azért az hát elég sokszor keveredett, hogy is mondjam, ellenállásba mások által. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy az ember koponyájának az eleje az talán támadásra van kitalálva, a hátsó része pedig védekezésre, tehát ott sokkal erősebb a koponyacsont. Nem feltétlenül igaz, nem feltétlenül igaz. Igen, így is lehet fogalmazni. Ez ugye nem igaz az arc koponya része, tehát a szemre, orra, a melléküregekre, de maga a homlok csonti részre, arra például természetesen igaz, ott egy nagyon-nagyon vastag koponyacsont rész van, ez 5-6 mm is tud lenni, tehát jó vastag. Ugyanezt látjuk hátul is. Tehát amikor például mi hanyatt esünk, akkor általában az nem szokott minket annyira megviselni, természetesen fáj. Ott is be tudjuk törni a koponyánkat, de ez már sokkal nagyobb erő kell. Ezzel ellentétben a fali régió, tehát a két oldalsó rész, ami a fülem körül és a fülem fölött van, ez sokkal vékonyabb. Sokkal vékonyabb, és azok a sérülések, amelyek hát úgy hívunk, hogy áthatoló, penetráló sérülések, vagy pedig magával a koponyának a csonti sérülésevel jött, tehát betörik a koponya, sokkal nagyobb arányban fordulnak elő ezeken a területeken.
Mi a nagyobb baj, ha betörik a koponya, és legalább látjuk, hogy honnan jön a sérülés, vagy ha nem törik be a koponya, és úgy kezdődik egy agyduzzanat, vagy ha betörik a koponya, akkor mindig van agyduzzanás?
Amikor betörik a koponya, ugye ez a csontnak a sérülése, és a csontnak a sérülési mértéke az adott esetben a csont környezetében ugyanúgy egy duzzadást tud létrehozni, és ez a duzzadás ugyanúgy nyomást tud kifejteni az agyra. Emellett, hogyha olyan sérülés történik, vagy nem emellett, ha ezzel ellentében olyan sérülés történik, amikor nem törik be a koponya, de ettől a hirtelen sebességváltozástól az agy elmozdul ebben a folyadéktérben, és ettől lesz egy ilyen nyomás növekedés, ugye akkor is ugyanez a bizonyos másodlagos agy sérülés következik be. Én nem mondanám azt, hogy melyik a súlyosabb, melyik a nem súlyosabb, mind a kettő tud nagyon súlyos lenni. Alapvetően mi azt látjuk a baleseti sebészetben, hogy a koponyatöréssel járó agysérülések azok általában súlyosak, és nagyon sokszor akár életet veszélyeztetőek is tudnak lenni.
Van az agynak bármilyen öngyógyító képessége, amikor megduzzad az ember, hogyha beüti a térdét, akkor látja, hogy az is meg tud duzzadni, de néhány nap alatt lelohad. Az agy az nem tud lelohadni?
De ez megtörténik, tehát van ez a bizonyos neurohormonális rendszer, ami elkezdi ezeknek a folyadéktereknek a rendezését, és egy nagyon bonyolult kapcsolással a kiválasztó rendszerre áttestálja azt a problémát, hogy az a fölöslegesnek jelentkező folyadék, ami most az agyat nyomja össze, az távozzon a szervezetből. Tehát ilyenkor sokkal nagyobb a vizeletürítés. Tehát agyi sérülések után nekünk kifejezetten azzal is kell foglalkozni, hogy ez a beinduló kompenzáció mechanizmus az ne lőjön túl. Ilyenkor azok a sérültek, akik intenzív ellátásban vannak, nagyon-nagyon sok vizeletet választanak ki, és a nagyon sok vizelet kiválasztás az nem csak önmagában a folyadékot jelenti, hanem jelenti a különböző ásványi anyagoknak az elvesztését, ami egy következő problémát tud jelenteni. Tehát ilyenkor mi nem csak a folyadékot vesztjük el, hanem azokat az anyagokat is, amik a nyomásnak az elrendeződésére, az ozmolaritásnak hívják, azért felelős.
De azért kezdünk el ilyenkor több vizeletet kiválasztani, mert az agyunk megduzzad a zárt változatlan térfogatú koponyánkban, és nyilván azt nem tudja csinálni a vesénk, hogy közvetlenül az agyunkból szív el folyadékot, hanem az egész rendszer összefüggően megpróbálja a bennünk lévő összfolyadék mennyiséget.
Igen, tehát egy kompenzáló mechanizmus indul be, egy bonyolult kompenzáló mechanizmus indul be, és ennek révén nagyobb lesz az a vizelet kiválasztás, mint ami a normális, és ezzel próbálja az agy menteni saját magát, illetve a szervezetet.
Ennek valamilyen külső jele azon kívül, hogy megnövekedett a vizeletfogyasztás van? Tehát az ember, hogyha az agy megduzzad, akkor elnézést, de kigúvad a szemem, mert kevesebb lett a hely, vagy vérzik a füle, mert ilyeneket szoktak mondani, hogy akkor van nagy baj egy felsérülés után, ha vérzik a füle. Nem az orra, mert az bárkinek vérezhet, hanem mindig a fület szokták mondani laikusok.
Igen. Mi úgy szoktuk mondani, hogy ha egy koponyasérülés után a koponya nyílásokból, és itt ugye valóban a szájról, az orról és a fülről beszélünk, onnan vérzést tapasztalunk, akkor azt meg kell vizsgálni, hogy ez honnan van, mert lehetséges, hogy maga az orrnak a nyálkahártyája sérült, amit egy orrvérzésnek nevezünk, és akkor az orra vérzik. Lehet, hogy valakinek megvágódott a külső hallójárata, és a hallójáratból vérzik, de ez a külső hallójárat. Ugyanígy ugye lehetséges az, hogy a szájából vérzik, mert valamilyen nyálkahártya sérülés van, vagy pedig olyan sérülés, ami magát az ottani szöveteket érinti. De igen, előfordulhat az is, hogy ez a koponyán belülről érkező vér, ami ott távozik, és igen, nagyon sokszor fordul elő olyan, hogy a fülből tulajdonképpen nem az a vér jön ki, ami a fül körüli szövetekben van, hanem már a koponyán belül ugyanígy az orrnál is van, ugyanígy a szájnál is lehetséges.
A sérülésnek laikusok által felmérhető jele olyan van, amire azt mondjuk, hogy ez azonnali beavatkozást igényel, vagy hogyha valaki beütötte a fejét, akkor azzal mindenképpen menjünk el orvoshoz.
Az elsődleges az az, hogy amennyiben eszméletvesztéssel jár ez a fejsérülés, akkor az biztos, hogy már egy komolyabb sérülést jelent. Tehát ezzel már mindenképpen érdemes jelentkezni orvos, sőt, ezzel mindenképpen orvoshoz kell menni.
Ha csak egy pillanatra is, akkor is. És utána kitisztül, és azt mondja, hogy amindenit mi történt.
Igen, tehát ha visszakérdez, hogy amindenit mi történt, akkor az már eszméletvesztés volt. Tehát akkor már történt egy olyan minimális és rövid agyi sérülés, aminek a kivizsgálása az biztos, hogy nem érdemtelen. Amennyinél ennél több van, ugye az egyértelműen orvosi ellátást igényel, általában úgy ilyenkor hívják a mentőt, mert ott fekszik eszméletlenül az a sérült, aki előbb még biciklizett, vagy rollerezett, vagy futott. És amennyiben a sérülés után olyan tüneteket észlelünk, amik úgy nem férnek bele, ez leginkább a tartós fejfájás szokott lenni, leginkább az egynél többszöri hányás, leginkább az a fajta tudatmódosulás, ami egyfajta letargiával jár. A gyerekeknél az szokott a legrosszabb lenni, illetve a legmeglepőbb, hogy azt mondjuk, hogy a gyerekeken azt látni, hogy megváltozik a viselkedésre, de úgy változik meg a viselkedésre, hogy az addig ugráló gyerek nagyon lassú lesz. Úgy nem ismerünk rá, hogy mint hogyha le lenne lassítva, mint hogyha úgy a ragasztóban mozogna, és úgy bealszik. Tehát ugye magánál az agysérülésnél az agy elkezd védekezni, a védekezésnek az egyik kulcsmomentum az, hogy az agy szépen lekapcsol. Tehát azért válunk aluszékonnyá, mert az agy nem akarja, hogy dolgozzunk fölöslegesen. Védi saját magát. És ez abban jelenik meg, hogy a gyerek egyre lassabb, a sérült, nem csak a gyerek. Tehát van egyfajta meglassulás, esetleg néha bealszik, fölébred, de visszaalszik. Tehát egy olyan fajta tudati szint csökkenés, vagy ennek a hullámzása, ami abba a mindennapi napi rutinba már nem is fér bele, és nincs ott a helye.
Van a lekapcsolásnak valamiféle sorrendje? Tehát előbb a magasabb rendű matematikai műveletek központja kapcsol le, és végül a légzés, a szívműködés.
Igen. Tehát nagyon jól vagyunk megtervezve, és nagyon pontosan fogalmazott szerkesztő, a legutolsó az a légzés. Tehát legutolsó a légzés és a keringésnek a szabályozása. Ameddig levegőt tudunk venni, ameddig az agyunk képes arra ösztökélni minket, hogy levegőt vegyünk akár eszméletlen állapotban, és ilyen van. Tehát amikor azt mondják, hogy valaki elájul. Elájulás az nagyon sokszor fordul elő, szinte mindenkinek volt már ájulás közeli élménye, vagy nem, hogy Isten, ájulás nagyon sok mindenkinek. Ilyenkor az embereknek a légzése nem áll le. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A felsőbb vagy magasabb szintű agyi funkciók valamiért kikapcsolnak, legyen ez egy leeső vércukorszint, vagy egy leeső vérnyomás, vagy egy ijegység, bármi, de azok az úgynevezett primitív agyi funkciók, mint ami a légzésért és a keringésért felelős, ezek megtartottak. Igen, ám csak ezek olyan területen helyezkednek el, amik a agyi nyomás fokozódás esetén bekerülnek egy olyan csontos gyűrűbe, ahonnan nincsen menekvés, összenyomódnak, és ez a végleges agyi károsodás, amit agyhalálnak is neveznek, amikor azok a központok, agyi központok sérülnek sajnos végérvényesen, amelyek a keringésért és a légzésért felelősek. Innentől már nincsen visszaút.
Azért nincs visszaút, mert maga nem képes tovább meggyógyítani magát, vagy amikor végérvényesen összenyomódtok, akkor azok elpusztulnak, nem kapnak tápanyagot, vagy miért?
Ezeknek a területeknek a sérülése mai tudásunk szerint visszafordíthatatlan, tehát ha azok az agyi központok sérülnek, amik a légzésért és a keringés szabályozásáért felelősek, de inkább ugye a légzésről van szó, akkor tulajdonképpen mi életképtelenek vagyunk, hiszen ha nem működik a lélegeztetőgép, akkor nem tudunk levegőt venni. Természetesen a felsőbb agyi központoknak az elhalása is ehhez hozzá tud járulni, de ismerünk olyanokat, amikor valakinek a felsőbb agyi központok elhalása még ezt az állapotot nem hozza létre, és ugye ezek azok a sérültek, akik egy ilyen vegetatív állapotban vannak, levegőt még vesznek talán, segítséggel így vagy úgy, hogy amúgy, agyi tevékenység már tulajdonképpen nincsen.
De azért pusztul el az agyszövet, mert nem megy benne az áram, már elnézést, vagy nincs?
A nyomástól, a nagy nyomástól, az összenyomódástól. Tehát amikor már ez a bizonyos 1400 plusz, 150 plusz 150, 1700 milliliter, ez annyira megpróbál kitágulni, hogy nem tud hova menekülni, akkor a koponyán levő öreg lyukon, tehát egy természetes csontnyílás a koponyán, ahol a gerinc felül folytatódik. Tulajdonképpen az egész agyat, ami egy ilyen kisebb fajta sárga dinnye, belenyomja egy pingponglabda átmérőjű lyukba. Megpróbálja belenyomni, és ezt nem éljük túl.
Lehet-e, laikus módon gondolom, meglékelni az agyat? Hogy tudjon valahova tágulni, és akkor megtartani ott, hogy ne fertőződjön el meg. Tehát, hogy valahogy kinyitni az ember koponyáját, hogy vagy táguljon, ameddig helyre nem áll.
Igen, igen. Ez egy nagyon régóta ismert eljárás, és
nagyon régóta. Lehet látni, hogy miért nincs feje, vagy koponyatetője.
Igen, igen, valamit ők is tudhattak, és igen, használják ezt is. Alapvetően az akut ellátásban is ilyenkor történik egy ilyen nyílás képzés, és ezen a nyíláson mi agyi nyomást tudunk mérni mindenféle szondával az agyszövetben. Ebből tudunk következtetni arra, hogy az agynak éppen még mennyi esélye van arra, hogy túléljen. Látjuk azt, hogy ezek a folyamatok javulnak vagy rosszabbodnak, és igen, létezik olyan eljárás is, amikor úgy próbálják meg ezt az agyszövet duzzadást kompenzálni, hogy a koponyának bizonyos részeit leemelik, lefűrészelik, kifűrészelik, és akkor hagyják az agyat, hogy ő egy ideig tulajdonképpen kommunikáljon. Igen, igen, igen. Duzzadjon, ameddig duzzadni akar, és utána lohadjon le, amennyire le tud lohadni. Uh-huh. És akkor ezeknek az embereknek szokták utána ezt a koponyacsontot több-kevesebb sikeres, sőt, ma már nagyon jó 3D nyomtatók vannak, amivel mindenféle műcsontot lehet nyomtatni, vagy pedig ezek az emberek azok, akik esetleg ilyen folyamatos kis bukós isakkal látunk, akik egy ilyen agyi sérülést tulajdonképpen túléltek.
Távlati gondolkodás nem volna mód arra, hogy valamilyen tágulási tartály legyen az agyunkba, beépítve születésünk után? És akkor meg lehetne oldani az összes ilyen balesetet. Veszélyes sportokat űzők, boxolóknak, ilyeneknek elnézést, de működhet elvileg. Vagy az amerikai focistáknak, akik egy idő után mind arra panaszkodnak, hogy a folyamatos bukós és akkos ütközések után furcsa tüneteik vannak, akár az életüket végérvényesen tönkretevő tüneteik. Szerintem tehát mint egy lengés csillapító.
Erre kérdésen nem tudnék most pontos választ adni, mert bármit mondanék, nem lennék az, de hogyha arról beszélünk, hogy az evolúcióban hány generációnak, hány 100, akár 1000 évnek kell eltelnie ahhoz, hogy egyfajta igényhez, ami az élettani igény, vagy a megváltozott környezethez való adaptáció igény, mennyi idő alatt reagál a szervezet, akkor mi most nagyon-nagyon gyorsak próbáltunk lenni. Tehát,
ne játszunk Istent, meg evolúciót.
Mondjuk úgy, hogy nem érünk a közelébe így se, úgy se. Tehát ugye most az volt a beszélgetés kiinduló pontja, hogy a bicikliseknek a sérüléseit hogyan lehetne csökkenteni, illetve hogyan lehet bármit tenni. Egy kérdést nem tettünk fel, ugye, hogy mi történt a biciklikkel? A biciklikkel az történt, hogy könnyebbek lettek, és felgyorsultak. Illetve megjelent egy olyan közlekedési eszköz, ami eddig nem létezett, ugye ezek a bizonyos elektromos meg motoros rollerek, amit mi eddig csak gyerekként ismertünk, és azokat úgy tudtuk éppen rugni, ahogy tudtuk, és akkor gurultunk úgy, ahogy gurultunk. Ma már nincsen rollerezés, fölállok a rollerre, és az megy, ráadásul nagyon gyorsan tud menni. A biciklivel sokkal gyorsabban tudok haladni, illetve pontosítsunk, igyekeztem készülni a beszélgetésre, és beszélgettem elektromos bicikli szerelőkkel, akik mondták, hogy ezek az elektromos biciklik le vannak folytva idézőjelben, csak egy bizonyos sebességig segítenek.
25.
Így van, amit ugye jó vásárlóhoz híven mi azonnal megpróbálunk kiütni, meg átalakítani, és akkor majd mi megyünk gyorsabban is. Ezekkel a biciklikkel az a régi biciklizős élmény, ami volt, az eltűnt. Tehát régen a biciklizés az állt abból is, hogy az ember nagyon megizzadt, amikor föl kellett tekerni, izzadt akkor is, amikor tekerni kellett. Ma már azt szeretnénk, hogy minél kevesebbet izzadjunk.
És volt egy természetes korlát, hogy most már lóba belem, ennél már nem megyek többet.
Igen, és nagyon érdekes, Ezek a statisztikák, amiket lehet olvasni, érdekes módon nagyon sok amerikai statisztika van, Európában kevesebb, Magyarországon szinte nulla, hogy az elektromos bicikliken a sérüléskor, az egy dolog, hogy hányan hordanak sisakot, körülbelül ugyanannyian nem hordanak, mint ahogy Magyarországon, de hogy például nagyon sokuknak be van dugva a füle. És azért van bedugva a füle, mert ha már nekem olyan jó, hogy egy elektromos biciklin tudok ülni, és nem kell a tekerésre koncentrálnom, akkor hallgatok zenét, akkor hallgatom a rádiót, tehát például már nem is figyelek oda. És mindez sokkal nagyobb sebesség mellett teszem. A hagyományos biciklinél ott tekerni kell, nincs is lán időm arra, hogy figyeljek arra, hogy mi jön a fülembe zene, mert jó. A tekerésre vagyok
hát elfoglalva. A hagyományos bicikli meg roller, hogyha az ember esés közeli állapotban van, akkor egy idő után megtanulja, hogy hogy kell a biciklit eldobni, majd utána futással lelassítani, és nem mindjárt az következik, hogy a feje lecsapódik a földre, mint egy elektromos rollernél.
Óriási. Én inkább különbség. Azt mondanám, hogy sokkal inkább elveszi a figyelmünket ez a megkönnyített fizikai aktivitás, mint amilyen a hagyományos. Tehát amikor nekem bicikliznem kell, amikor nekem rollereznem kell, akkor nekem oda kell figyelni a hajtásra, arra, hogy ezt a sebességet elérjem, és fenn kell tartanom. És amikor ezt egy motoron teszem, mert nevezhetjük akárhogy, de ezek tulajdonképpen motoros járművek, akkor nekem ezzel nem kell foglalkoznom. Nagyon sokszor lehet látni olyat, hogy ezeken a rollereken, bicikliken ott vannak ezek a hatalmas hangszórók, és bömböl a zene. És ez azért van, mert nem kell azzal foglalkoznom, hogy nekem még azt is cipelni kell, hát cipeli azt a bicikli.
Azzal kezdtük, hogy az ember képes kibírni, ezt állította a Muhammad Alival a 12 mérletet, azt mondta, hogy nem feltétlenül képes kibírni. A sok kisebb ütés az végül összeadódik törvényszerűen egy nagy ütéssé az ember agyában, vagy nem adódik össze. Amerikai futbolisták sokan panaszkodnak arra, hogy ők ugyan bukóban ütköznek, de a sok-sok ütközés a végén valahogy összeadódik.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy a sok ütődésnek lehetnek összeadódó következmény, és lehetnek olyan apró maradandó károsodások, amelyek tulajdonképpen egy általános életminőség romláshoz vezetnek. Ugye itt általában ez a korai demencia különböző agyi funkcióknak a vesztését jelenti. Mind a kettő előfordulhat. Tehát előfordulhat az, amikor a sok-sok ütéstől egyszer már nem bírja tovább az agy, és a működése nagyon hirtelen károsodik, illetve sok olyan apró sérülés is létre tud jönni az agyban, ami mint különböző pici kis gombatelepek, ott kialakultanak egy elhaló rosszabb funkciót, és ennek az összegződése vezet egy életminőség romláshoz.
Szinte közmondásos népi bölcsesség, hogy az agy az egyrészt nem használja ki a kapacitásának 100%-át, másrészt pedig remekül át tud venni bizonyos funkciókat. Mennyi igaz ebből?
Mindenképpen az agy képes valamiféle regenerációra, és az agy hihetetlen, még most sem teljesen világos milyen módon, képes arra, hogy megtanuljon új funkciókat azokon a területeken is, amik nem feltétlenül erre voltak kitalálva. A neurológusok természetesen vitatkozhatnak arról, vagy vitatkoznak is arról, hogy ez milyen mértékben sikerül. Tudjuk azt, hogy vannak olyan agyi központok, amiknek a sérülése az nem feltétlenül tud áttekerülni egy másik központba. Vannak olyan emberek, akiknek az általunk feltételezett agyi központ, a beszédközpont, beszédértés központja, az nem feltétlenül ott van, ahova azt általában tervezték. És ezeknek aztán a regenerációs képessége szintén változó, de alapvetően az kijelenthető, hogy az agyi funkciókért agyi területek felelősek. És ezeknek az agyi területeknek a sorvadása, sérülése az általában annak a funkciónak a törvényszerű vesztésével jár együtt. És bár elképzelhető az, hogy ezeknek a funkcióknak valamilyen pótlása megkezdődik, ha egyáltalán, de az nem lesz olyan minőségű, mint amilyen volt.
Lehet az agyat edzeni? Tehát azt mondani rá, hogy meg akarom tartani az összes funkciómat, a légzést, meg a keringést, azt nagyon jól karban tartom, hiszen minden nap légzek, meg keringek. Ugye ez jól fog működni mindig is, egy ide halálomig legalább. De az összes többi agyi területre koncentrálhatok, hogy szeretném, hogyha az az agyi területem az erősebb lenne, és akkor most azt fogom csinálni? Tehát keresztrejtvényt fejtéssel, és akkor keresztrejtvény fejtő központom az jobb lesz? Vagy ez nem ilyen egyszerű?
Nem lennék őszinte, hogyha azt mondanám, hogy erre van egyértelmű válasz. Én nem tudom, hogy ez hogy lehet ilyen szempontból fejleszteni.
Hát, hogy ne sorvadjon, mint az izom.
Hát igen, ugye többször kérdezik meg, hogy a 100 éves ember hogy lett 100 éves, meg
nem hagyta abba a légzést.
Igen, nem hagyta abba a légzést, illetve adott esetben nem is az, hogy 100 éves, éves, hanem ez a bizonyos természetes agyi sorvadás elbutulás. Ez van, akinél megjelenik, van, akinél nem, van, akinél korán jelenik meg, van, akinél később, van, akinél egyáltalán nem jelenik meg, van, akinél csak minimálisan. Hogy ennek a, ezeknek a funkcióknak a fenntartásában mi segít, én úgy gondolom, hogy, hogy a bulvár média az tele van mindenféle jobbnál jobb ötletekkel, hogy hogyan lehet fejleszteni, fenntartani, aminek lehet igazság alapja is van is, de hogy ezek mennyire edzhetők a napi szinten, az biztos, hogy, hogy a, az olvasás, a társaságba járás és az, hogy az ember nem egy szobába éli le az életét, az segít hozzájárulni ahhoz, hogy az agynak a mindennapi ingere az meglegyen.
Az beszélgetés elején tisztáztuk azt, hogy mi történik az agyban egy ütődéses sérüléskor. Visszatérve egy kicsit a bukósisak témájára. Innen visszafele gondolva, mit kell tudnia egy bukósisaknak? Legyen kemény, mint a kő, vagy legyen puha, hogy csökkentse a lassulás sebességét? Vegyen el az ütközés energiájából? És ha igen, akkor melyik területen vegyen el az ütközés energiájából? Nyilván nem bukósisak márkákat akarok én itt most megbeszélni, hanem hogy ideális esetben milyen a jó bukósisak?
A bukósisak tervezésben abszolút nem vettem részt, és rá nem is fogok. Én úgy gondolom, hogy a bukósisak az tulajdonképpen egy ütköző zóna, mint ahogy az autóknál is. Ugye létezik, tulajdonképpen létre lehet hozni olyan autókarosszériát, ami mondhatni bármilyen, de nagyon nagy sebességű ütközéseket is karcolás nélkül túlél.
Csak mind maga karosszéria,
csak mind meghalunk, mert ugye áttevődik az a mozgási energia. Magyarul kell lenni egy olyan összenyomódó ütközési zónának, aminek a sérülése révén mi védeni tudjuk a koponyát. Tehát ezeknek a bukósisakoknak azt kell tudnia, hogy valamilyen szinten tudjanak deformálódni, és abban a deformálódásban elnyeljék azt az energiát, ami különben egy az egyben a koponyára, illetve az agyra tudna átterjedni. Az, hogy ez a bukósisak hol védjen a legjobban, természetesen védjen mindenhol, tehát védjen elől-hátul oldalt, ugye ilyenkor mindig fölmerül, hogy igen, és akkor mi van az arccal. Az arcnak a védelme, az igazándiból a bukósisakoknál is ugye már régóta foglalkoznak ezzel a problémával, úgy oldható meg, hogy maga a bukósisak, amik tulajdonképpen ráül a koponyára, az arckoponya területén annyira előre nyúlik, hogy akár az, ha letámaszkodom a bukósisakkal a földre, akkor az orrom nem ér hozzá a földhöz. És akkor az a bukósisak, az körülbelül azzal az ütközési zónával rendelkezik, ami egy ilyen nagyobb energiájú lassulásnál is, az összenyomódás révén, bár lehet, hogy az orrom sérül, de maga a koponyám, illetve az agyam az kevésbé, és talán egyáltalán.
Tehát akkor lehetek nyugodt, hogyha a bukósisakom olyan, és ráadásul úgy is van fölrakva, hogyha itt most lefejelem az asztalt, akkor megmarad a fogam.
Igen, bízunk benne, de mondjuk az, hogy az agyat és a koponyát azt védje. A fogat is megvédi, az természetesen nagyon jó. Van, amikor azért a fog az áldozatul esik ezeknek a bukósisakban elszenvedett eséseknek is, de hogyha összevetjük ezt az agysérülésnek a komplexitásával, akkor mindig azt mondjuk, hogy egy kisebb sérülés.
Hogyan kezdődik a feltételezett agysérülés kezelése a traumatológián? Bevisz a mentő nyilvánvalóan oda egy olyan embert, gyereket, felnőttet, aki szemben láthatóan agyi sérülés szenvedett. Mit kezdenek vele? Mi az első?
Az elsődleges ellátás az állapotnak a stabilizálása, és erre nagyon-nagyon szigorú protokollok vannak, amik nagyon egyszerűen gondolkodva abból indulnak, hogy ahhoz, hogy mi élni tudjunk, szükségünk van levegőre. Ahhoz, hogy levegőt tudjunk venni, ahhoz tisztáknak kell lenni a légutaknak, be kell tudni jutni a levegőnek, az oxigénnek a tüdőbe, illetve a szívünknek keringetni kell tudni a vért. Tehát ez a bizonyos, amikor mondják, hogy a újraélesztésnek a szabály, akkor vannak az ABC, és tehát ezek a lépcsők, amiket be kell tartani, ezzel kezdenek, és utána az elsődleges az az, hogy a neurológiai funkcióknak a vizsgálata. Ez egy fizikális vizsgálatot jelent, illetve a képalkotó vizsgálatokkal, ez általában koponya CT-t jelent, meg tudják nézni azt, meg tudjuk állapítani azt, hogy az agyszövetben van-e látható károsodás. Itt nagyon fontos a látható kifejezés, mert mondjuk egy vérzést látunk, azt látjuk azt, hogyha betört a koponya, azt is esetleg látjuk, hogyha az agyszövetnek egy része olyan szinten károsodott, hogy az már struktúravesztéssel is jár, de föltétlenül látjuk a vérzést, és ez a legeslegfontosabb, mert ugye az egy nagyon-nagyon fontos térfoglaló folyamat. És hogyha ezeknek a észlelése, lokalizációja megtörtént, akkor azt a helyzetet kezeljük, ami ott az agyszövet, illetve áttételesen ugye az egész életet veszélyezteti.
Gyerekeknél vagy felnőtteknél nehezebb?
mind a kettőnél egyformán nehéz. Itt tulajdonképpen a sérülés mértéke az, ami meghatároz, nem az, hogy ez gyereknél vagy felnőttnél történik.
Amikor látják, hogy mit kell csinálni, akkor hova kerül a gyerek? Automatikusan egy intenzív osztályra kerül, vagy attól függ, hogy a sérülés milyen a mértéke?
Ez attól függ, hogy milyen sérülés, és itt ilyenkor mindig ott vannak azok a szakterületek, itt az idegsebészekről és az intenzív terápiás orvosokról van szó, akik döntést hoznak, hogy mit kell csinálni. Ha olyan súlyos ez a sérülés, és műtőben kell megszüntetni, vagy csökkenteni azt a nyomást, amit egy vérzés okoz, és ezt a vérzést el kell látni, le kell állítani, megpróbálni elállítani, akkor egy műtét történik, és azután mindenképpen intenzív osztályon folytatódik az ellátás. Van, amikor nem szükséges idegsebészeti beavatkozás, de intenzív terápiás ellátás szükséges ahhoz, hogy ezt a már elindult másodlagos agyi károsodást, illetve ennek a mértékét csökkentsék.
Amikor egy CT-n látják az agyszövetet, akkor a vérzés az hogy néz ki? Ez teljesen más a színe?
Az megkülönböztetett. Én úgy mondom, hogy megkülönböztetett. Nem is színekről beszélünk, mi denzitásokról beszélünk. Tehát az a lényeg, hogy akik ezzel foglalkoznak, azok nagyon jól meg tudják állapítani azt, hogy ott az agyon belül esetlegesen vér van, esetlegesen folyadék van, azt is meg tudják nézni, hogy az agyban vannak agykamrák, amik olyan folyadékkal vannak televel az agyfolyadékkal, hogyha ezek a kamrák összenyomódnak, például ezt szintén lehet látni, és ez az agykárosodásnak például egy jelzője. Illetve azok az agyi struktúrák, amiknek tudjuk, hogy hol kell elhelyezkedni, hogyha ezek nem ott vannak, tehát amik szokták mondani, hogy a középvonal így vagy úgy áttolódik, ugye az is már egy ilyen nyomásfokozódásnak az eredménye.
Tehát ez igazából diagnosztikai ez tudást feltételez, ezer millió képet tud a fejébe, és tudja, hogy nem így kéne kinézni,
akinek ez
és
a szakmája,
ahhoz képest, ha igen, valami más, akkor ez valami baj.
Itt több szakma nagyon szigorúan együtt dolgozva hoznak egy döntést, és ez alapján történik meg az a nagyon szoros monitorizálással összekapcsolt ellátás, amivel igyekszünk menteni a szituációt.
Van-e valami olyan fordulópont, amikor azt lehet mondani, hogy ez most egy javuló tendencia irányába indult el? Amikor azt lehet mondani a szülőnek, hogy nőttek a gyógyulás esélyei?
Mindig úgy szoktuk mondani, hogy a megérkezéshez képest és a kezdeti állapothoz képest mindig a változást nézzük. És a változásban van jó is, rossz is. És ahogy tér vissza az, amit normálisnak gondolunk, például az, hogy már magától tud venni levegőt a sérült, nincsen szükség lélegeztetésre, amennyiben ez a bizonyos fokozott vizeletelválasztás ez csökken és normalizálódik, amennyiben visszatér a tudat, ha ugye tudatvesztéssel járt ez a sérülés, akkor ezeknek az ismét megjelenése és ezeknek a minőségi fejlődése, ami a normál életi szintre tud és szeretnénk, hogy visszatérjen, ezeket tudjuk mérni. Aztán természetesen ez lehet rövidebb, hosszabb, ebbe lehetnek stagnálások, hosszú időre megrekedhet egy bizonyos szinten, és akkor fejlesztésre van szükség. Van, akiknél később visszatérő problémák jelzik azt, hogy volt egy olyan, amire az elején ön is utalt, hogy volt egy olyan sérülés, ami egy bizonyos agyi résznek ott azért a funkcióját az jelentősen károsította. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy hát úgy feledékenyebb vagyok, tanulási nehézségek alakulnak ki. Tehát bizonyos olyan funkciók károsodhatnak, amit alapvetően az elején nem biztos, hogy látunk, de mondjuk egy habitus változáshoz vezethet.
Nem vagyok
egy
a képesség. Régi.
Igen.
A funkcióvesztés sorrendjében szoktak visszajönni a funkciók az agyban, vagy nincs ilyen szabály?
Ha arról beszélünk, hogy a primitív agyi funkcióknak a megléte elvesztése az vissza tud-e térni, akkor igen, az első körben ugye ezek a nagyon primitív funkciók térnek vissza, és utána egyre inkább a felsőbb, magasabb rendű agyi funkciók.
Az ütődéses sérülések a praxisban a leggyakoribbak? A traumatológiák?
Mindenképpen. Tehát az ütődéses sérülések azok, ami miatt leginkább felkeresik a betegek a baleseti központokat, és a későbbi szövődmények azok, ami miatt megint csak sokan jelentkeznek, amikor olyanok jönnek el, akik azt mondják, hogy egy vagy két nappal ezelőtt estem egy nagyot, beütöttem a fejem, hát úgy fájt, aztán nem, de aztán megint fáj. Alapvetően ez a fejfájás, amihez szokták mondani azt, hogy azóta úgy szédülök, nem vagyok jól, úgy folyamatosan hány ingerem van, más esetlegesen komolyabban vagy kevésbé komolyabban értékelt változások vannak, ezekkel szoktak jelentkezni, és akkor tudunk utalni arra, hogy egy agyi ütődés utáni állapot, egy ilyen posztkomóciós állapot miatt jelentkeznek a sérültek.
De hogyha föl tudtam állni, és napokkal később jelentkeznek ezek a tünetek, akkor reménykedhetek abból, hogy ez egy nagyon komoly sérülésem nincsen? Vagy ez nem ilyen egyszerű?
Mondanám azt, hogy jött már hozzánk két nappal korábban koponyáját betölt ember, aki ezt a koponyatörést lábon kihordta, ezért az a ritkább eset. Tehát ahhoz, hogy mondjam, esetlegesen alkoholos vagy drogos befolyásoltság is hozzászokott járulni, hogy nem jelentkeznek azonnal ezek a sérültek, illetve ha ezek a sérülések egy társaságban, tömegben történnek, akkor nagyon ritka az, hogy ne emlékeznének arra, hogy hát ő azért nagyon beütötte a fejét. És akkor nem történt utána semmi. Tehát ezeket azért úgy a környezet észre szokta venni, hogy ez most nem az az ütődés volt, amit úgy megszoktunk.
Beszélgettünk arról, hogy elterjedtek az elektromos eszközök, az iszonyú sebességgel közlekedni képes kerékpárok, rollerek. Látszik a sérülések számán? Tehát többen jelentkeznek, amióta elektromos rollert lehet bérelni a világon mindenhol?
Megnőtt. Jelentősen megnőtt. Erre megint csak az amerikai statisztikák utalnak, hogy majdnem másfélszeresére, kétszeresére nőtt az elektromos rollerekkel, biciklikkel elszenvedett sérüléseknek a száma, illetve, és ezt megint csak a baleseti sebészek mi mondjuk, hogy azok a sérülések, amiket mi annak idején társítottunk egyfajta közlekedési eszközhöz, például az autóhoz, például a motorhoz, például a biciklihez, ezek megváltoztak. Tehát mi azért úgy képbe voltunk, hogy egy eséstől milyen sérülést lehet szenvedni, milyen sérülés kombinációk alakulnak ki, ezek most abszolút megváltozni látszódnak. Tehát olyan sérülésekkel találkozunk, és nagyon fontos, olyan sérülés kombinációkkal találkozunk, amivel eddig még nem.
Például,
amikor egy elektromos rollerről valaki elrepül, mert megáll a kerék, mert beleütközik a roller egy patkába, ugye akkor az az elrepülő embernek sérül a feje, de sérül esetleg úgy a hasa, a combja, a térde, amit egy egyszerű rollerrel való eldőlésnél tulajdonképpen mi sose tapasztaltunk.
Mert ott csak mondjuk plezúros lett a térdünk.
Eltörte a csuklóját, betörte az orrát, és akkor mondjuk, hogy idézőben csak ezeket a sérüléseket szenvedte. De amikor valaki 25-30 km/h sebességgel egy elektromos rollerrel elszáll, akkor sokkal komolyabb sérülések és sokkal komolyabb sérülés kombinációk tudnak kialakulni.
Lehúzta a hasáról, a térdéről, a csuklójáról, mindenhonnan a bőrt, szabályos égési sérülései vannak.
Például
a betontól?
Igen. És akkor nem is beszéltünk még azokra a közlekedési eszközökről, nagyon sokan láttak, gondolom, hasonlóan ezeket az egykerekű, nem is tudom, minek nevezzük őket, amivel ugyanúgy a városban, a belső sávban látunk száguldozni embereket. Az, hogy van rajtuk bukós, csak az egy jó dolog, de hát talán kevés ahhoz, hogy megóvja őket attól, hogy 35-40-45 km/h sebességgel hirtelen, hogyha kilépnek eléjük, akkor ők csak elrepülni tudnak. Még bukósisakban sem arra vagyunk kitalálva, hogy ezt megússzuk.
Az összes többi sérülés, a klasszikus kerékpáros sérülés, hogy kicsit betörtem a térdemet, ezek kész? Ezekkel már nem is jelentkezünk?
Nem igaz, tehát ezek úgy megvannak. Én inkább azt mondanám...
De örülnek, ha ilyet látnak.
ezeket mondjuk úgy, hogy üdvözöljük, mint ismerőseket, és emellett vannak azok a sérülések, amik sokkal súlyosabbak tudnak lenni. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon kevés olyan biciklis futárral találkozunk, aki a munkavégzés közben sérül. Valamiért ők hordanak többet bukósisakot, valamiért jobb reflexel.
Nem a futároknak kötelező. Tehát ugye ők munkavállalók is.
Igen. Tehát például ilyen szempontból ez nagyon fontos. Azok a kombinációk is, hogy is mondjam, jellemzőek most erre az újfajta sérülés típusra, hogy az elektromos rollerekkel, biciklikkel történt sérüléseknél nagyon nagy számban jelen van az alkohol is. Az alkoholos befolyásoltság, ezt nem csak mi mondjuk, ezt a statisztikák is mondják. Tehát nem elég az, hogy nem kell annyit tekernem, sokkal könnyebben elfogyasztok egy-két üveg bort, sört, bármit, és azzal ülök fel a biciklire, mert ez csak egy bicikli, ez csak egy roller. Ez igazándiból nem autó.
Jó, de azt most már el lehet venni, ha van autós jogosítványa, azt is. Egy ilyen kerékpáros meg
biciklis. Reméljük, hogy szankcionálják, és reméljük, hogy ezzel valamennyire legalábbis a befolyásoltságot az csökkenteni lehet.
A nyári szezon az általában megemeli a sérülések számát, vagy lehet érvelni amellett, hogy nem, mert ilyenkor mindenki elmegy nyaralni, és az iskolai szezonban meg többen közlekedünk. De mit mutatnak?
Nem, nincsen ilyen. Alapvetően nincsen ilyen, sőt, megint csak a statisztikákat így végigolvas, nagyon érdekes volt, hogy szezonalitás helyett inkább napszaki ingadozás van. Nagyon sok a sérülés este 9 és éjfél között, és nagyon sok a sérülés reggel. Tehát amikor munkába megyünk, meg amikor éjszaka éppen szaladunk innen oda, onnan ide, akkor ezeknek a sérüléseknek a száma az megnövekszik. Alapvetően az a fajta szezonalitás, hogy nyáron több biciklis sérülés van, télen több sísérülés van, hát ez most már eltűnni látszik. Télen ugyanúgy fölülünk a biciklire, ugye ezek a különböző hóbíró biciklik is nagyon elterjedtek. És alapvetően azoknak a sérüléseknek a száma, amit eddig egy tavaszhoz, őszhöz, nyárhoz tudtunk kötni, azoknak a sérüléseknek a száma talán nem annyi, de megjelenik a hidegebb időszakokban is, függetlenül az iskolától vagy a
munkától. Még egy védőeszközzel kapcsolatos kérdésem volna. Görkorcsolyázni az ember vagy tud, vagy nem tud, de azt mondják, hogy ott a bukó az nagyon fontos, de ezt már megbeszéltük, meg a csukló, meg a könyökvédő. Nekem azt mondták, hogy azért kell, mert a csukló, meg a könyök rettentő csúnyán törik. És ez borzasztó lassan gyógyul. Tehát ezért mindenképpen. Tényleg rosszul törik a csukló, meg a könyök?
Én inkább úgy mondom, hogy nagyon, tehát bármelyik csontnak a törése az lehet bonyolult és rossz. Tehát nem szoktunk ilyen szempontból jó vagy rosszabb törésekről beszélni. Az biztos, hogy ha már a töréseket kell beosztani, akkor azok a törések, amik romos törések, tehát nem csak ketté törik valami, egy és még egy részre, hanem ne adj Isten romzónával törik, és ez mondjuk egy izületben van, és romzónás törés. Ezeknek a gyógyulása mindig nehezebb, mindig több szövődménnyel jár, és mindig nagyobb funkcióvesztési arányjal járhat. Ugye ilyenkor a törés kezelésnél függetlenül attól, hogy ez műtéti vagy konzervatív, tehát valami rögzítésről beszélünk csak, ami nem műtéti megoldás, ilyenkor a funkció az mindenképpen ki van kapcsolva, és ettől el is vész. És amikor a rögzítés elveszik, leveszik, megszüntetik, illetve vége megvolt a műtét, és utána a gyógyulási időszak, amiben szintén van egy nyugalomba helyezési rész, hogy akkor vissza kell mozgatni ezeket az izületeket. Hát ezeknek a visszamozgatása, ez 100 embernél 100-féleképpen sikerül. Tehát nem elvárható az, sem magunktól, sem pedig az orvostársadalomtól, hogy egy eltört csukló az adott esetben a legnagyobb gondossággal elvégzett kezelés műtét akármi után, ugyanolyan funkciót tudjon biztosítani. Azért, mert adott esetben a gyógyulásnál történik egy hegesedés, ami minden embernél más és más, van egy esetleges fájdalmasság, ami szintén minden embernél más és más, tehát nem tudjuk biztosítani azt, hogy 100%-os funkció visszajön. Szeretnénk, de ez nem mindig jön össze.
A romos törés az azt jelenti, hogy darabos?
Igen.
Tehát több darabba.
Így van. Nyugodtan lehet arra is gondolni, hogyha mondjuk egy tojás széttörünk, akkor nekünk meg kéne próbálni a tojáshéjakat ugyanabban a sorrendben és ugyanabban a formában visszarakni, mint ahogy az volt, és annak még egy olyan funkciót is adni, hogy esetleg azt lehessen görgetni. Tehát itt arról van szó, hogy amennyiben egy sérülésnél a sérülés olyan kiterjedésű, hogy nem csak egy szétválásról vagy törésről van szó, hanem több darabba törésről, vagy nagy felületű lágyszövetvesztésről, bőrvesztésről, ezeknek a gyógyulása mindig sokkal nagyobb kérdéseket, sokkal több problémát tud felvetni.
Bögrét is könnyebb összerakni, ha csak a füle törtre.
Igen.
Mint hogyha 100 darabra ment szét.
Így van.
Köszönöm szépen. Molitoris Dániel, ortopéd reumatológus volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha az Inforádió YouTube csatornájára feliratkoznak, akkor azért járunk jól, mert önök a következő beszélgetést is automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.